mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Köszöntjük a hallgatókat, igen. Ez a Millás reggeli továbbra is. Mi újság?
Semmi, csak nézem, hogy mit alkotsz itt.
Jó, hát kérlek szépen, most ketten irányítjuk a programot. Ide söntöröttem melléd, mert hogy ugye a videós közvetítés miatt így jobb a beosztás, és hát az, aki mellett ülök, az nem más, mint Ács Gábor.
Aki pedig beleturkál itt a keverőpultba. Alig, hogy ide jött első dolga gombokat nyomogatni, az Gede Balázs.
Így van. 8 óra 10 perc van, szerda reggel, március 5-e, és ez a Rádió Café 98.0. Akartam mondani, hogy útinformációk biztos jöttek. Valószínű egyébként, csak most éppen nem látjuk. Úgyhogy inkább nem is húzzuk az időt, hanem ráfordulunk a következő beszélgetésre, ami egy HR beszélgetés lesz természetesen, szerintem már kitalálhattátok, főleg aki a Facebookon járt, hogy Deák Andrea lesz itt velünk.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Hát és eltaláltuk. Itt van Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok nektek is, meg a hallgatóknak is.
Na, hát van egy felmérésetek, ugye hát folyamatosan készül egy.
És ebben több is.
Több is, ugye fizetésekről, munkaerőről, vállalatok hogyan gondolkodnak, bővítenek, nem bővítenek, emelnek, nem emelnek. És ebben van egy nagyon érdekes rész, ugye a generációk együtt éléséről, együtt munkálkodás. Szépen fölbontva arra, hogy egészen a legfiatalabb munkavállalóktól a nyugdíj előtt álló utolsó ilyen csoportig. Nézzük meg ezt, és azt is, hogy ez a bontás hogy néz ki, tehát mennyire érdemes szegmentálni, hogy vannak ezek a korcsoportok, aztán megnézzük, hogy ki miben jó, miben nem, hogyan dolgoznak együtt.
Rendben. Na, akkor egy picit, nem is az, hogy pontosítok, csak hogy ugye nem mindenki hallgat minket 7 éven át, és hogy nem bizony
nem
tudja,
hogy
most én ki vagyok, de hogy az fontos, hogy én ugye egy fejvadász céget képviselek, és ez azért lényeges, mert ugye említetted, hogy készülnek tanulmányok, és hogy azt azért nem szeretném sugallni, hogy mi egy tanulmánykészítő cég vagyunk. Mi egy fejvadász cég vagyunk, aki nagyon sok HR információhoz jut, hiszen sok cégnek dolgozunk, meg nagyon sok jelöltel vagyunk kapcsolatban. És a fizetési tanulmányt már évek óta csináljuk, de tavaly év óta jött egy olyan ötlet, hogy annyira sok tapasztalat felgyűlemlen, hogy ezekből készítsünk egy évbe 2-3 alkalommal, tehát azért ez nem egy folyamatos, de egy 2-3 alkalommal valamilyen szakmai anyagot. És két adással előtte, ugye amikor itt voltam, akkor egy hölgy, ha emlékeztek, írt, hogy mennyire nehéz, ő úgy érzi, 50 pluszosként elhelyezkedni, és hogy milyen jó lenne, ha erről egyszer lenne egy téma. És múltkor ugye megválaszoltuk az ő kérdéseit, de innen jött az ötlet, hogy milyen lenne, ha nem csak róluk, hanem a korosztályok szerepéről az egész munkaerőpiacon egy picit beszélnénk, és ebben a két hónapban, és így köszönet neki, vagy hát az ügyfeleink köszönhetik neki, készült egy szakmai anyag, ami különben a héten fog kimenni a partnereknek.
Ez kimondottan ebből jött az ötlet,
Az ötlet, így van. És azért, mert ez tényleg egy nagyon érdekes téma, ugyanis ha belegondoltok, most sokkal több korosztály dolgozik a piacon, mint korábban. Tehát ez azt jelenti, hogy az már az egyetemisták is elkezdenek dolgozni, mert ugye olyan a beosztásuk az egyetemen, hogy lazán úgy összerakhatják az óráikat, hogy mondjuk 3 napot dolgozik, 2 egyetemre jár. Most ez bármilyen megosztásban megteheti, de dolgozik. Magyarul már dolgozhat a 19 éves is, mert mondjuk vagy a 20 éves, és dolgozik még a 60 fölötti is elég erősen, ahogy ugye a nyugdíjkorhatályt egyre jobban kitolják. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal szélesebb korosztálynak, generációknak kell tudni együtt dolgozni. Tehát innen indulunk. Tehát ez azért egy elég fontos dolog. Persze. Szerintem. És ez mindent befolyásol. A képzéseket, azt, hogy nagyon sokat kell kommunikálni, ugye, amiről már nagyon sokat beszéltünk, és az, hogy hát most ez egy picit negatív lesz, de nem negatívan szeretném, hogy mindenki, a munkáltató és a munkavállaló is a saját korlátait felismerje. Tehát, hogy milyen embert szeretnék, és én milyen munkát szeretnék. Mi az, amire még képes vagyok, mint munkaerő. Uh-huh. Tehát, hogy mindegy, majd erről beszélünk, nem akarok belemenni, mert akkor elviszem más irányba. És mint munkáltató is felmérjem azt, hogy én milyen típusú embereket vagyok képes felvenni, hosszú távon motiválni azért, hogy a fluktuáció a cégemnél ne legyen magas. Mert erről ugye nagyon sokszor beszélgettünk, hogy azok a cégek, ahol nagyon magas a fluktuáció, ott általában a pénzügyi eredmények is romlani szoktak. Tehát egy cégnek nem tesz jót a magas fluktuáció, ha állandóan jönnek, mennek az emberek.
Világos.
Na, és akkor most a korosztályok. Azt meg úgy vezetném be egy kicsit, mert akkor próbáljuk úgy megint, hogy munkavállaló és munkáltató szemszögéből is, hogy én először mindig azzal kezdenék, hogy azt mérem föl, hogy én ki vagyok, meg mit tudok, és akkor legyek munkáltató vagy munkavállaló, és utána kezdek el hozzá embert keresni. Tehát nem azt mondom, hogy kell a Superman meg a Superwoman, mert lehet, hogy mi azt valami oknál fogva nem tudjuk. És akkor, hogy most pontosan mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy kitalálja mondjuk egy HR-es cégvezető, mindegy szakmai vezető, hogy milyen embert szeretne, mi az a feladat. Uh-huh. Ahhoz a feladathoz milyen végzettségre van szükség, milyen tapasztalatra, milyen készségekre, milyen személyiségjegyekre. Még lehetne részletezni, de most nem részletezem, ezek a nagy dolgok. Utána megnézem, hogy a cégem mekkora. Kis cég vagyok, közepes méretű, nagy, globál, multi, más típusú emberek valók ezekbe a cégekbe. Ugye ezekről is nagyon sokszor beszélgettünk. Egy kis cégbe egy multifunkcionális ember való, mert ott lehet, hogy egyik nap még ügyvezető, igen, vagy másik nap együtt leltározol a kollégáiddal.
Vagy
a
egyszerre vagy ügyvezető, és ja igen, igen, érted, a szerepe, igen, persze ezt. A sapka,
tehát,
igen,
a melyik sapkában van, melyik nap. Azért, de ez, hogy mondjam, normális. Persze. Tehát egy kis cég élete az így néz ki, egy nagy globálban meg nem így néz ki. És ezekhez más típusú emberek is valók. Tehát ez is nagyon fontos. Nagyon fontos felmérni, hogy az én cégem, ahol dolgozom vezetőként, ott a cég milyen stádiumában van. Én egy startup cég vagyok? Vagy már egy beállt cég vagyok? Vagy éppen csőd felé gyalogolok? Vagy éppen egy nagy fellendülés előtt vagyok? Ezekhez is más emberek kellenek. Más típusú, más személyiségű emberek kellenek. Vagy akár más tapasztalatúak. És akkor azt se vegyük ugye, hogy mellékesen, lásd a mostani világon, hogy van egy gazdasági politikai helyzet is, amivel nem tudsz úgy önmagába sokszor mit kezdeni, mert külső tényezők, de a te céged életét befolyásolják.
Persze, tehát ez azt jelenti,
és alkalmazkodni meg kell hozzá. Magyarul, ha mondjuk épp recesszió van, ahhoz megint más típusú emberekre van szükség egy cégben. Most itt persze kulcspozíciókról beszélünk, ezért ez nagyon fontos, hogy alapvetően mi azért ugye közép- és felső vezetőket keresünk, meg specialistákat. Én ezekről tudok sokat mesélni.
Igen.
Az összes többit is ezek befolyásolják, csak ebben van nagy tapasztalatunk. És hát más az, amikor épp fellendül a cég, mert megy nagyon a gazdaság, stb. Most megint egy rövid példa, csak ugye amikor recesszióban vagyunk, akkor törekszünk, akkor van idő, sajnos, mert hogy nincs elég munka, akkor kezdik el a cégek átalakítani, megnézni a folyamataikat, hatékonyabban működni, költséghatékonyabbak lenni.
Kirugdalni az embereket.
De ehhez is kellenek emberek, akik ezt meg tudják csinálni. Általában ezek már a tapasztaltabb emberek, akik akár már egy-egy ilyen válságot megéltek korábban.
Hát megvizsgálni, hogy az adott recesszió az én cégemre hol ütötte a legnagyobb sebet nyilván, azt orvosolni kell, arra lehet, hát hogy külön, igen, emberek kellenek. Vagy az
hát
adott
ők a válságmenedzserek, válságmenedzser, különben,
vagy az adott pozícióból kell átcsoportosítani valakit az adott területen.
Amikor fellendülőben van valami, amikor a gazdaság az nagyon megy, van bevételünk, stb., akkor jobban jöhetnek a nagy innovációk és ötletek, amik akár el is buknak, de belefér. És akkor arra megint másik típusú ember kell, akkor nem az a nagyon óvatoskodó, konzervatív ember kell, hanem akkor kell az, aki akár a falnak neki szalad, igen, de lehet, hogy egyszer áttöri, és tök jó lesz, és ez uh-huh. hoz valami újat. Tehát innen kéne kiindulnunk, uh-huh. és akkor innen jönnek
de
a korosztályok.
A jó? Igen, aha.
Igen. Én azt hiszem, hogy az első az 25-től kezdődik, hát de beszéltünk arról, hogy igen, ugye már az egyetemista is dolgozik, de gondolom azt szeretnétek alapul, aki már az első olyan, így aki van, fixen állásba, főállásba lehet rá számítani. Típusú.
Meg aki talán már tudja, hogy milyen irányt szeretne. Mm-hmm. Most alapvetően a pályakezdő is még ide-oda rohangál, persze, meg persze, próbálgatja persze magát, de azért aki meg egyetemen jár, az sokszor most nem tudom én, pizzafutár, meg igen, azért mondom, hogy őket most még azért nem vettük ebbe bele.
Hát jöjjenek a 25-ösök, akik arról híresek, hogy jó nagy bérigényük van, és simán jelentkeznek az etői pozíciókra is, amihez nincs meg a tapasztalatuk. Jól egyszerűsítettem le?
Igen, ezt eléggé leegyszerűsítetted. Vannak is ebbe igazságok, tehát az ambícióik nagyon nagyok, ugye energikusak, kijöttek az egyetemről, most gyorsan összeadjuk, tanulnak majdnem 20 éve, akkor úgy érzik, hogy most ők a királyok. Mi is így éreztük, tehát hogy ezt mindig szeretjük elfelejteni,
persze,
hogy mi is így éreztük, és persze, hogy azt szeretné, hogy gyorsan jusson előre, karriert fusson be, és hát mindehhez rak egy bérigényt. És ezek megint miért fontosak? Mert amikor velük tárgyalunk, akkor ezeken meg lehet sértődni, de akkor is, ha őket szeretnénk, akkor az ők is igényeiket kell figyelembe venni. Ők azok, akik nagyon szeretik a rugalmas munkavégzést, akik nagyon szeretik a home office-t, tehát ezekkel mind számolni kell.
Hát miért
kell
szeretnénk már, mint munkáltató oldalról? Miért ne szeressem inkább a 30-ast, akinek már megvan a tapasztalata is, és ugyanígy kér bérben kb.
Nem kell szeretni, ez egy
csak hogy, de, hogy nem szeretni, de hogy akkor inkább miért vegyek fel egyáltalán fiatal, nagy igényű, nagy arcú munkavállalót?
Hát azért, mert ugye most azért nagyon általánosságokról beszélünk, tehát hogy azért a pályakezdőben is vannak nagyon helyesek és visszafogottak, aha, és szerények, tehát most lehet így általánosítani, de azért ez nem igaz.
Jó,
tehát, hogy
okay,
jó, ez így nem igaz. És miért lehet azért fölvenni őket? Azért most, és akkor megint egy rétegről beszélünk, hogy azért tényleg végzettek, tanultak, stb. Hát ezek a gyerekek nagyon sokszor már külföldön is tanultak, tájékozottak a világról, technológiát jól ismerik, jól kezelik, sok mindent láttak, tehát azért nagyon sok olyat behozhatnak a cégbe, amit lehet, hogy az 50 pluszos nem lát.
De hajlandók engedni a bérigényeikből például? Tehát ha elmondja azt a munkáltató, hogy ez így néhány éven belül, de azért próbáljuk meg, tehát az első évekből innen nem tudunk kezdeni.
Szerintem két-három próbálkozás után rá fog jönni, hogy...
Hát, hogyha nem fogják sehova fölvenni, akkor eleve ő is engedni, igen, fog. A másik az, hogy ha tudsz neki egy karrier utat mutatni, uh-huh, akkor igen, de csak az, hogy azért szeretném a pályakezdőt, mert sajnos azért van a másik oldal is, aha, és védjük meg őket.
Nem kell annyit adni
nem
neki.
Nem kell annyit adni.
Persze.
Akkor az ugye nem oké. És vagyok egy cég, aki különben semmit nem tud neki adni, csak alacsony fizetést, és fogadja el, hogy ő pályakezdő. Én ezért szoktam mondani, és ezekről is beszélgettünk már veletek, hogy a pályakezdő menjen nagy cégekbe, nagy multikba, nagy globál cégekbe, ahol 1000 tanfolyam van, 1000 képzés van, ahol elfér az, hogy ő ott még tanulgat.
Aha.
Mert ugye még az is szokott a probléma lenni a fiatalokkal, hogy meg kell tanítani őket dolgozni.
Persze.
Hát az időmenedzsmentjük az még nagyon rossz, mert hát egy gyermeki vagy, hogy mondjam, egy olyan létből jönnek még, ahol erre nem volt annyira szükség, meg még nem annyira terhelhetőek, mert még nem, ugye nincs egy munka rutinjuk, uh-huh, tehát nekik bizonyos dolgok tovább fognak tartani. És ezért nem tudsz rájuk annyi munkát tenni. Tehát hiába fiatal,
persze,
de azért neki meg kell tanulnia még először dolgozni.
Megbeosztani az idejét, így van.
Így van. Tehát jó, nekik visszatérve, az, ami fontos, ugye ezek a karrier lehetőségek, a gyors erőlelépés, a home office, a rugalmas munkavégzés, tehát amikor őket akarjuk fölvenni, akkor ezekben gondolkodni kell, hogy ezeket adnunk kell.
Igen, és ennek fejében kapunk egy energikus, tanítható, alakítható,
így van, a saját,
fiatal,
tehát van, aki különben
munka
nagyon szereti, mm-hmm, őket. Tehát, hogy azt mondják, hogy azért, mert a saját arcomra,
igen,
tudom őt alakítani, igen, amit pont te mondasz. Tehát van, aki nagyon szereti őket, és csak őket
veszik. Nincsenek azok a beidegződések, amin
nincs,
nagyon sokat kéne dolgozni, hogy a vállalati kultúrába.
Például az ilyen cégekhez mi azért tudunk nehezen bejutni, mert mint megbízott,
aha,
mert ugye a pályakezdőhöz nem fog fejvadásznak kifizetni több ezer eurót. Egyik oldalról, másik oldalról, meg már amikor vezetői szintre kerülne egy keresés, sem, mert ha ügyes volt, akkor a pályakezdőjét szépen oda fölfejlesztette az évek alatt, hogy belülről fogja kinevelni, és ő lesz a középvezetője, vagy akár majd később a felsővezetője.
Világos. Lépjünk a következőre, mert félek, hogy nem érünk körbe. Az a 35-45-ös korosztály.
Igen, ugye ők az erősen az Y-osok, tehát az előbb voltak azok, akik az Y és az E.
Igen.
Látott már ugye az E, és ez a 35-45-ös, akik meg az erősen az Y-osok. Ők a kedvencei a munkaerőpiacnak, mert amit ugye Gábor is mondott, hogy ők már azért tapasztaltabbak, megtanultak dolgozni, már jobban elhelyezik azt, hogy mit kérhetnek, mi lehet a bérigényük.
Kivéve, hogyha nők és elmennek szülni. Vagy még nem mentek el szülni, de a munkáltató azt gondolja, hogy hamarosan elmehetnek szülni.
Igen, na majd ez lesz egy érdekes kérdés, mert mindegy, hogy férfi vagy nő, ilyen szempontból, persze nem teljesen, de most a mi elemzésünk szempontjából. Belőlük jön ki a legtöbb munkavállaló, tehát ők vannak a szakértői, a specialista pozíciókba, a középvezetői pozíciókba, és az első-felső vezetői pozíciókba is. Tehát ő az, akiket nagyon szeret. Tehát amikor mi elmegyünk egy ügyfélhez, hogy körülbelül milyen, ugye nem, tehát hogy mondjam, ugye tilos lenne megbeszélni, vagy meghatározni, hogy milyen korosztályból szeretnének, de hát azért mindenki a cégébe valami
persze,
szeretne.
Persze.
Mert hogy talán, hogy milyen korosztályú a cég, oda kiillik be, stb., és azért ebből van a legtöbb mindig. Tehát energikusak még, ők bennük is még ott az ambíció, még akarnak karriert építeni, stb. Tehát nagyon-nagyon sok előnyük van, a hátrányuk, hogy bejön a család. Tehát bejön az, hogy ott már lavírozni kell az idővel, vagy hát ott már menedzselni kell, hogy legyen időm a családra, legyen időm a munkára, de közben mindent csináljak. Itt szoktak általában, hogy ebbe a korosztályba szoktak másoddiplomákat szerezni, MBA-ket végezni. Tehát ott ilyen nagyon-nagyon nagy nyomás alatt vannak ebben a korosztályban az emberek, mert ott mindent kell csinálni egyszerre. De ők egy ilyen nagyon szeretett korosztály a munkaerőpiac szempontjából, és lehet is rájuk számítani. Tehát ez az igazság, hogy ők egy ideális.
Aha.
Főleg akkor, amikor működtetni kell céget, de még arra is jók, amikor ki kell találni dolgokat. Tehát ugye itt nagyon jó dolgokat lehet velük csinálni. Tehát ők egy ilyen ideális korosztály. A következő, a 45-55-ös, ők ugye az X-eseknek a fiataljai, és az Y-osoknak az idősebbjei, tehát ezt így kell így elhelyezni. Ami bennük jó, hogy ott nagyon-nagyon erős a munkamorál, tudnak már nagyon hatékonyan, mert megtanulták ugye a sok-sok év alatt, tehát erős a munkamoráljuk, jól dolgoznak, a változások lesznek kevésbé jók nekik, tehát ők már szeretik azt, hogyha valami egy picit standardebb nem változik. Bejön egy picit a konzervatizmus is, tehát, hogy most már ezt így megszoktuk, így csináljuk, ez jól működött, kipróbáltuk már ezerszer máshogy, de az nem volt jó, vagy bármilyen. Lojálisak, megbízhatóak, felelősségteljesek, tehát azért ez egy nagyon jó korosztály még mindig. A béreik reálisak, a gyerekek már nagyobbak.
Igen.
Jó esetben, tehát ott ugye már ez a
van
nagyon
család,
erős család.
Annyira...
Van család, de már nem kell. Igen. Napi szinten ugye rohangálni négyre az óvodába, meg egyebek. Itt jön be először a mentor szerepkör, tehát hogy ők lesznek ugye először a piacon azok, akik mentorok, trénerek, kócsok ideálisan lehetnek, mert már egy olyan tapasztalattal rendelkeznek. Ami a negatívumok, hogy belátjuk, nem látjuk, a fizikai és a szellemi regenerációra igenis több idő kell ennek a korosztálynak
belátjuk,
már.
Mi belátjuk, aztán belátjuk.
Oké. Tehát ez kell.
A én leszek a következő.
Igen, a terhelhetőség.
Ja, te már átléptél a következő. Ja, én még ebben vagyok.
Én leszek
jó?
Az irgalmatlan bérigény, kevés munka, sok pihenés.
Igen, na, így van. Tehát ők már ugye bizonyos szempontból kevésbé terhelhetőek, vagy nem is szeretnék, hogy őket már annyira terheljék. Éppen ezért, mert a felismerik, tehát aki azért olyan, és tényleg tükörbe tud nézni, akkor felismeri, hogy igenis több idő kell a regenerációra.
Persze.
És már nem bírom úgy. De akar még valami értelmeset csinálni. Itt ami gond szokott lenni, a magas bérigény, tehát az szokott lenni, hogy valamit megszoktak, és ugyan már a feladatból nem szeretne annyit, meg a felelősségből, de azért a fizetésből nehezen ad le. Tehát itt ezek szoktak egy picit a problémák lenni, és ezt azért súgom annak, aki meg munkavállaló, hogy ezeken fontos elgondolkodni, hogy minden nincs egyszerre. Jó, és akkor ugye vannak
és a... És végül, de Balázs, nem utolsó sorban.
Igen, ugye ez az 55-65 közötti, akik egy új korosztály valamilyen szinten, most nem az 55-ös, de a 60 fölöttiek a munkaerőpiacon. Ott borzasztóan felülreprezentáltak ugye az állami szektorokban, a közigazgatásban, az adminisztrációs pozíciókban, mert nagyon sokan még a nyelvet már még nem úgy beszélték, vagy nem tudom, tehát ugye ebbe a korosztályban vannak ezek a problémák, de ettől függetlenül kiszámíthatóak, szeretnének dolgozni, terhelhetőek akkor, hogyha az már kevesebb stresszel jár. Tehát dolgozni tud, de már azt nehezen bírja idegileg, hogy állandóan egy ilyen napi pörgésben és változásban legyen. Tehát azt szereti, hogy van egy munka, azt meg kell csinálni, és ő azt tökéletesen meg fogja csinálni. Tehát ebbe ők mindenképpen nagyon jók. Ők is a mentor szerepekre, az oktató szerepekre. Tehát nem véletlen van, hogy nagyon sok olyan vezető el is indul ebbe az irányba, hogy egyetemeken kezd el oktatni. És lehet, hogy még különben cégvezető valahol, de hogy egy ilyen irányt is fölvesz az ő karrierjük. És hát itt szokott egy picit, ja például nagyon jók ilyenben, hogy konfliktusokat rendezni. Mert hogy ugye egy olyan élettapasztalatuk van, amiben segíteni tudnak.
Igen. Ez az.
Igen.
Jó.
Tehát őket arra jó használni, amit, hogy ők már megéltek nagyon sokszor, és le tudják nyugtatni akár a környezetüket. És akkor ugye most itt mosolygunk, hogy ki
igen,
hogy...
Igen, engem szoktak a kollégák nyugtatni, hogyha azért van egy némi ellenmondás, de...
Azért igen, mosolygunk
most,
ennyire.
Most igen, de hogy ezt akartam mondani, hogy értelemszerűen most általánosan igen. Beszélgetünk. Minden korosztályban van ilyen, olyan és amolyan, tehát az 55-ösbe is fogsz olyat találni, aki lusta, aki nem akar dolgozni, aki nem megbízható, és koravén 25-öst is fogsz találni, akire meg rábízhatod az életet, tehát értelemszerűen azért nagyon színesek ezek a dolgok. Ami itt megint csak bejön, az a fizikai terhelhetőség, tehát igenis be kell látni a korlátokat, tehát, hogy, és akkor itt megint a fizetéssel is ez összefügg, hogy hajlandóak legyünk leadni abból, ha kevesebbet dolgozunk, akkor annak valószínűleg egy kevesebb bére is lesz. Mindenképpen, azt mondom, még egyszer hangsúlyozom, ez a korosztály is bír dolgozni, mert ebben nőtt föl, mert ebbe szocializálódott, de egy olyan környezetben, amiben kevesebb a stressz, tehát, hogy ez fontos. És ezért lényeges ez, hogyha látjátok, minden korosztálynak megvan a pozitívuma, és az, ami a kihívása, és ezért fontos, hogy egy cég átgondolja, hogy az ők is adott életébe, az ők is adott gazdasági helyzetébe, a cégnek a helyzetébe, az éppen adott mindenben, tehát, hogy most így tényleg így mindent érdemes átgondolni, hogy oda-e kiillik. És ugye ezt nagyon sokszor beszéltük, hogy alapvetően a legegészségesebb cégek a vegyes korosztályúak.
Igen, ezt akartam mondani, hogy utána meg azt is meg kell nézni, hogy ki mellé kiillik.
Így van.
Tehát, hogy arra is figyelni így kell, van. Amikor több generációs a létszám, vagy az alkalmazotti gárda.
Igen, csak az arányok ugye felbomolhatnak egy picit, vagy megváltozhatnak, annak mentén, hogy éppen a cégnek milyen az élete, vagy a külső gazdasági környezete. Tehát ha éppen most olyanokra van szükségünk, akik gyorsak, energikusak, innovatívak, és az lehet, hogy inkább a fiatalabb korosztályból jön ki, akkor lehet, hogy egy időre belőlük lesz több. De az nem jelenti azt, hogy mindenkit elküldünk, aki 50 pluszos, csak belőlük lesz egy picit több. És akkor, amikor jön az, hogy most egy céget működtetni kell, stabilan kell tartani, akkor megjön a picit szenyorabb korosztály, mert az nem szeretem ezt az idősebbet, mert az idősebb mindig egy ilyen, hogy az öreg.
Hát az olyan, igen.
De az idős az a szenyor.
Nem sértődünk meg már.
Az a szenyorabb.
Okay.
Az jó, szenyorabb vak vagyunk.
Na, okay.
Köszönjük szépen, Andi, nagyon jó volt, hogy ezt így össze csomagoltuk, megnéztük a ti tanulmányatok alapján. Nagyon izgalmas volt.
Igen, és mondom, az nagyon fontos, hogy a munka, tehát te, mint munkavállaló is átgondold
ezt. Így van.
A te szempontodból, hogy amikor elmész egy interjúra, miket kérdezd meg, hogy te oda
tehát
bele fogsz-e
illeni. Tehát itt is a tervezés legyen az igen, első, mert ez is egyfajta tervezés.
Előbb tervezel és utána. Tehát nem van. Az, hogy mindenáron eladom magamat, és ezt vegyétek meg, mert ez szokott lenni, hogy de én annyit tudok, de én nem, és akkor miért nem kellek, stb. Mert te nem oda kellesz.
Oké, nagyon köszi még egyszer, szép napot, jó
szép
munkát.
Szép napot, sziasztok.
Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Hegyünk tovább, és akkor visszakanyarodunk a 25-30-asokhoz. Az ő himnuszuk következik. Igaz, hogy egy 10 éves dal, de szerintem a mostaniak is ugyanezt érzik. Meg én is még sok-sok évvel ezelőtt, amikor abban a időszakban, abban a korosztályban voltam, akkor nagyjából hasonlót éreztem.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Első Nagy Lajos magyar királyunk.
Volt nála régebbről származó...
Születésnapos?
Születésnapos.
És akit megidézni is tudtunk?
Valamelyik római császár talán, de hogy nem,
lehet,
nem sok annak.
Igen, ilyen a kocka el van vetve, Rubikon átlépés, talán az volt, de magyar...
De azok annyira elcsépeltek, hogy nem raktuk be az aranyköpések közé szerintem. De valami rémlik.
De szerintem volt. De nem elcsépelt, hát nem biztos, hogy...
A legrégebbiek között van.
1326. És ugye ezt szoktam mondani, hogy általában az uralkodók, meg a nemesek születési dátuma, azt elfogadhatjuk pontosnak, mert őket tényleg regisztrálták. Onnantól lefele már zűrösebb ez a dolog. Jó esetben ugye még esetleg a keresztelő levél az lehet pontos, ha a születés nem is, utána pedig teljes homály. Úgyhogy készpénznek vehetjük, hogy Nagy Lajos királyunk 1326-ban született ezen a napon, és azt mondta, hogy bajban is a királyé az elsőség. Ez egy nagyon derék mondás.
Nagyon derék mondás. És ha tudta volna, szerintem már ott járkelt valahol, ott mászkelt valahol az agyában, hogy hú, majd ez 700 évvel később fel egy rádióműsorban. Ez jó fog hangzani, hogyha bekerül őket. Milyen idézett rovatba. Igen. De kétségkívül jó hangzik.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja. Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Igen, jól tetszenek hallani, egy vadonatúj rovattal robbantunk be így a szerda reggelbe. Ez most így lesz egy jó darabig, és ebben lesz segítségünkre Gertner Roland, a United Consult ZRT vezérigazgatója, akit üdvözlünk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Illetve nem tudom, hogy mindig te jössz, de az biztos, hogy a céged delegálja a szakértőket, és veletek fogunk beszélgetni ebben a rovatban.
Pontosan így van.
Mindjárt be is mutatunk, mármint a céget, hogy kik vagytok, mik vagytok, de egy kicsit ezt az adatmágnásságot, meg ezt az adat vezéreltséget, ez az adat az új olaj, azt hiszem ez már mindenki előtt ismert 21. századi bölcselet, de ennek a fontossága, meg az, hogy beszélgessünk ilyenekről, meg egy picit lehozzuk ezt a tudást, ezt az ismeretet, ilyen emészthetőbbé, ennek a fontosságát próbáljuk majd itt a rovatban is reprezentálni.
Mi egy információtechnológiával foglalkozó cég vagyunk, gyakorlatilag a partnerenknek abban segítünk, hogy az információkat hatékonyan, vagy adatokat hatékonyan tudják begyűjteni, tárolni, biztonságban tudni, de ami talán a legfontosabb, hogy ezekből üzleti döntéseket tudjanak hozni, vagy üzleti következtetéseket tudjanak levonni. És hogy miért tartom fontosnak az adatot, mert hogy gyakorlatilag az életünket, a hétköznapi életünket nagyban átszövi már, és hihetetlen nagy hatással van már rá. Gondoljunk itt bele akár abba, hogy az orvosunk milyen diagnosztikát, vagy milyen diagnózist állapít meg a mi egészségünkről, az arról szól, hogy milyen adatokat és az adatokat milyen módon tudjuk feldolgozni, és mit tudunk az orvos számára biztosítani. Vagy mostanában a tévében benne van az, hogy akár ezek az adatok, vagy információk, vagy dezinformációk mennyiben tudnak egy országnak a választását is befolyásolni, vagy akár egy utolsó gondolat még ide, hogy milyen híreket olvasunk. Nagyon sokszor azon múlik, hogy ezek a keresőmotorok a mi adatainkból feldolgozva kitalálják, hogy számunkra mik a fontosak, és van egy ilyen kedvenc statisztikám.
Hát bocsássak, most nagyon népszerű AI technológia is ezen alapszik, hogy az AI nem tudna semmit, hogyha adatokkal nem tanítjuk föl, ahhoz, hogy válaszokat kapjunk tőle.
Pontosan, van egy ilyen kedvenc statisztikám, nem is statisztika, inkább egy ilyen becslés, ami egy ilyen figyelemre méltó, a kollégáimtól kaptam ezt a kutatást, hogy az emberiség által előállított adatmennyiség, amit valaha is gyűjtöttünk, mértünk és tároltunk, ennek az összadatmennyiségnek a 90% az elmúlt 2 évben generálódott.
Uf.
Tehát, hogy az emberiség megelőző időszakában összességében nem keletkezett annyi adat, mint az elmúlt 2 évben. Uh-huh. És akkor ugye hát föltetjük a költői kérdést, hogy akkor ez hova tovább, tehát mi lesz a jövő, hogyan fog kinézni.
Igen, a következő hónapban megszületik az újabb 90%,
hát, vagy... nagyjából igen.
Vagy hogy lesz. Egy kicsit rólatok, ugye itt már belenyúltunk, hogy miket csináltok, de ezt hogy kell elképzelni? Tehát cégeknek az adat forrásait és állományát kutatva adtok javaslatokat annak a további begyűjtésére, vagy ha nincs ilyen állomány, akkor azt megnézve, hogy honnan szerezhetnek, nyerhetnek adatok, mintázatokat kerestek a döntéseikhez, vagy hogy működik a cégetek?
Ugye azt feltétlenül szeretném elmondani, mert hogy büszkék vagyunk arra, hogy milyen cégekkel dolgozunk, tehát hogyha itt ki szeretnék emelni mondjuk egy olajipari céget, vagy egész pontosan energetikai céget, a világ első számú energetikai céget, a nevét sajnos nem mondhatom, vagy akár egy MOL-t, hogyha az ő nevét kimondhatjuk, a MOL Campus épülete, picit vitatott, hogy az most mennyire szép, vagy mennyire nem, nekem tetszik, de hogy ennek az legmodernebb magyar irodaháznak az automatizálásában részt veszünk. Ami azt jelenti, hogy nem is az adatgyűjtés is fontos, de ahogy említettem, nem a legnagyobb érték az adat, hanem abból a származó üzleti információ és a döntések. Tehát, hogyha egy irodaházat nézzünk, annak az automatizálásával komfortot tudunk növelni, energiát megtakarítani, és így tovább.
Úgy az egész iparág, amiben mozogtok. De honnan jöttetek, és hogyan jutottatok el ide?
Ugye mi 25 évvel ezelőtt ti a sztorink, 25 évvel ezelőtt ezred forduló volt, talán emlékeztek rá, hogy
Y2K.
Így van, pontosan. Az Y2K projekt, ugye ami arról szólt, hogy a két digitál rögzítettük az évszámot, és hát én magam akkor 25 éves voltam, tehát így a cég alakulásakor, és még az akkori Pannon GSM-nek az IT termében ültem aznap éjjel én is, bár úgy, hogy 1-2 év előkészület után is, hogy imádkoztunk, hogy ne dőljenek össze a rendszerek, vagy egy se dőljön össze, mert magával rántja a többit. De hát ebben a korban még az előbb betárcsázós internet is volt. És akkor még nem gondoltuk azt, hogy majd 25 éve később olyan kihívásokkal fogunk szembenézni, mert az előbb említettél az AI, vagy az automata pilóta nélküli repülőgépek, metrók, gépkocsik, és ezek társai, vagy akár a kiberbűnözés, vagy még rosszabb, kiberhadviselés.
Mm-hmm. Világos. Igen?
Mi nem értünk végig a válasznak szerintem. Szóval akkor onnan, hogy jutottunk el a mai cégig? Milyen lépések voltak? Ez gyorsan elmondott, hogy mi volt az
útirány? 25 évvel ezelőtti a sztorink. 25 év alatt rengeteg technológia. Tehát az IT arra tudjátok ti is, hogy hihetetlen mértékben változik. Ez alatt a 25 év alatt voltak technológiák, amiket mi is elsajátítottunk, ezek a technológiák voltak, amik kihalt. Egyet hadd említsek például, van egy olyan programozási nyelv, mint a COBOL. Így a laikusok számára azt mondanám, hogy ez olyan, mint a latin nyelv, amit valaha beszéltek sokan, most már egyre kevesebben. És ennek mi a hátránya, hogy egyre kevesebben értenek a COBOL-hoz, és hogy ezeknek a rendszereknek a fenntartása az meg kifejezetten nehéz. És egy céget, ha említsek, az ő nevét kimondhatom, az amerikai AT&T, akinek a teljes számlázási rendszerét átkonvertáltuk a régi COBOL nyelvezetbe egy újba. Szóval ebben a 25 évben gyakorlatilag egy olyan fejlődésen mentünk keresztül, hogy elindultunk a kis családias magyar cégből, és azt gondolom, hogy erős közép magyar vállalattá fejlődtünk, ahol a nemzetközi piacok.
Tehát ahogy a technológiai fejlődés jött, ahhoz folyamatosan alkalmazkodva, adaptálva.
Ez az iparág, ez csak így működik. Mm. Tehát vagy adaptálódik az ember, és követi a technológiákat, vagy nem. Nehéz még egy ilyen iparágat mondani, szerintem, ami ilyen mértékben változik.
És most már majdnem mindegyik. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt beszélgettünk egy másik rádióban egy startup erről, és mi csavartuk a beszélgetést, amikor egyszer csak kijelenti, hogy tulajdonképpen a jövőben minden vállalat IT vállalat lesz. Tetszik, nem tetszik.
Ez pontosan így van, tehát hogy a minden szektorba beásta magát az IT, hogyha végig gondoljuk, és ez egy komoly dilemmát is hoz, mert hogy az, hogy mennyire bízhattunk meg az IT-ban, mennyire bízhattunk meg az adatokban, ez nagyban befolyásolja a mi bizalmunkat, a lojalitásunkat, és képzeljük el azt a helyzetet, amikor kialakulhat egy olyan, hogy nem bízhatunk abban, hogy azok az információk, amit egy cég feldolgoz, az helyes, vagy nem bízhatunk abba, hogy ezek az információk, ezek ott is maradnak, és nem kerülnek ki, akkor elindulhat egy ilyen bizalmi válság, ami akár egy gazdasági, akár egy jogi tudom, mit indíthat el.
Igen, világos. Egy picit ránézve a rovatra, milyen témák jöhetnek föl a jövőben, miről fogunk beszélgetni?
Ugye a rovatban az volt a célunk, hogy a hétköznapi emberek számára és a nem szakértők számára is elhozzuk ezt a és bemutassuk ezt a világot. Mi hétköznapi emberek is ontjuk magunkból az adatokat akarva akaratlanul, amit a piac különböző szereplői felhasználnak. Vagy arra, hogy említettem, hogy diagnózist állítson fel egy orvos. Jó esetben ezeket az adatokat mi magunk adjuk, rosszabb esetben ezeket ellopják tőlünk, ezeket az adatokat. Szóval ebben a rovatban arra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy mik ezek, hogyan van jelen a mi életünkben. Egy példát hadd említsek, cyber security, vagy kiberbiztonság. Ennek az egyik apropója a Netflixnek a újonnan kijött sorozata, a Zero Day.
Igen, Robert
De Niroval. Én végignézt, a Zero Day.
Én még középen tartok.
És hogy most ez egy összeesküvés elmélet, igen. És azt fogjuk majd megnézni közösen, hogy ez most mennyire realitás, mennyire valós, vagy mennyire nem. Mit tehetünk mi adott esetben átlag emberként, hogy egy ilyen helyzetet ki tudjunk védeni.
Oké, na hát én már is nagyon izgalmasnak gondolom a folytatást, úgyhogy hétről hétre csináljuk ezeket a beszélgetéseket. Nagyon köszönjük, hogy most is eljöttél hozzánk, és hogy ezt a szerepet felvállaltátok. Jó én munkát, köszönöm. Szép napot! Gertner Rolanddal, bocsánat, beszélgettünk a United Consult ZRT vezérigazgatójával.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na nézzük, hogy hogyan fejlődik az egyetemek iparjogvédelmi aktivitása, mert fejlődik. Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával fogjuk ezt átbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát arról a hírről tudunk beszámolni, hogy aktívabbak lettek a magyar egyetemek a szellemi tulajdonvédelem terén. Ugye mi is elég sokat beszélgettünk erről, hogy erre már van lehetőségük, hogy erről tanuljanak, tudást szerezzenek, és úgy látszik, hogy beérett a gyümölcs.
Így van, hogyha visszanézünk az időben 5-6-7 évet, akkor azt látjuk, hogy az egyetemek, kutatóintézetek még nem igazán kezdtek el foglalkozni a szabadalmakkal, amelyek természetesen az innováció szempontjából fontosak, hiszen ezekből lehetnek majd innovatív termékek, technológiák. Az éves szinten ez azt jelentette, hogy kb. 10-15-20 darab szabadalmi bejelentést tettek az intézmények, hát ez nem túl sok. A tavalyi évben bőven új rekordot döntöttünk, 143 szabadalmi bejelentésük volt a magyar felsőoktatási intézményeknek. Hát ez egy sokszorozódás, közel 10 szereződés a mondjuk 5-6 évvel ezelőtti számokhoz képest, de még a tavalyi számokhoz képest is egy duplázódás, aminek nagyon örülünk, de hát nyilván látjuk, hogy emögött milyen okok vannak, és nyilván emögött tudatos szakpolitikai intézkedések, programok és különböző szerződéses konstrukciók állnak.
Igen, egy dolog ugye az, hogy fejlődik az innováció és a szabadalmi bejelentések száma, de ennek a hasznosulásáról is vannak-e adataink, ugye, mert az lenne a fontos, hogy ezek aztán megjelenjenek piaci alkalmazásokba, termékfejlesztésbe, iparba itt-ott.
Abszolút. Ez így van, maximálisan meg tudom erősíteni. Ugye az elmúlt időszakban megtörtént az egyetemeken egy modellváltás, 21 intézményünk már ebben a struktúrában működik. Velük van egy olyan 6 éves szerződésünk, amelyben nem csak abban állapodtunk meg, hogy a szabadalmak számát növelik, hanem azt is, amit ön most említett, hogy ebből hogyan növekszik folyamatosan az egyetemeknek a befolyó bevétele, ezeknek a szabadalmaknak az értékesítéséből, licencálásából, vagy éppen ezekre alapított innovatív vállalkozásokból. Itt is elkezdődött már egy vagy hogy fogalmazhatok úgy, hogy ez is kezd beindulni. Nyilván van egy átfutási ideje annak, hogy létrejönnek szabadalmak, amíg ezek a szabadalmak a piacra vezethetők, illetve vállalkozások ebből elkezdenek jövedelmet termelni, az néhány év, tehát teljesen természetes, hogy a folyamat úgy néz ki helyesen, hogy az egyetemek elkezdenek olyan kutatásokkal foglalkozni, amiknek szabadalom lehet a végén, hát nagyjából most itt tartunk, növekszik a szabadalmak száma, és a következő időszakban várjuk azt, hogy ezekből a hasznosításokból is egyre több bevétel jut az egyetemeknek. De azért látunk már most is néhány sikersztorit, csak egy párat említve, például a Győri Egyetem nemrégiben néhány hónappal ezelőtt értékesített egy szép nagy összegért, 180 millió forintért egy iparjogvédelmi bejelentését, uh-huh. vagy hát egészen pontosan egy megadott szabadalmát. Az elmúlt időszakban már Szegeden is egy szabadalomnak az értékesítése nagyon előre haladott állapotba került a Szegedi Tudományegyetemen, úgyhogy és természetesen azt is látjuk, hogy vannak olyan sikeres, szabadalmakra alapozott spin-off cégek vagy startup vállalkozások, akik pedig sikeresen vonnak be kockázati tőkét ezekbe az innovatív cégekbe. Úgyhogy nagy örömmel látjuk azt, hogy elkezdődött mocorogni valami az egyetemeinken, az innováció tekintetében talán fogalmazhatunk
ki. Jellemzően milyen területeken születnek ezek a szabadalmak?
A két különlegesen erős területünk van, nem meglepő, hiszen ez a magyar iparnak a szerkezetéből is következik. Az egyik az az élettudományok területe. Minden, ami a gyógyszerfejlesztésekhez, biotechnológiákhoz, és különösképpen az orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódik. Ez a Semmelweis Egyetemen, Szegedi Tudományegyetemen és a másik két orvosképző egyetemen is kifejezetten erős terület. A másik ilyen terület az a műszaki területek, ezen belül is az autógyártáshoz, illetve az önvezető autózáshoz kapcsolódó témák. Itt is akkor két konkrétumot kiemelve, például a Budapesti Műszaki Egyetem, a BME, a tavaly előtti évben két spin-off vállalkozást is alapított, a BME-t kutatói által létrehozott szabadalomra alapozva, mindkettő az önvezető járműgyártáshoz és az önvezető autózáshoz kapcsolódik. Úgyhogy ezekben a területeken különösen erősek vagyunk, de emellett még említhetném a különböző pénzügyi technológiai megoldásokat, ezt szoktuk fintechnek nevezni, vagy éppen a kibervédelemhez kapcsolódó megoldásokat is.
Az egyébként jellemző, hogy melyik egyetem vagy felsőoktatási intézmény milyen típusú szabadalmakban jár élen, és ott milyen ipar települ meg, például ugye említette ezt a győri példát, el tudom képzelni, hogy az is egy járműipari fejlesztés volt, ugye, mert hogy ott az Audi, tehát hogy ez mennyire jellemzi ezt a folyamatot, hogy ki kivel dolgozik együtt?
Abszolút, tehát nagyon erős korrelációt látunk abban, hogy az adott régióban milyen iparágak erősek. Így, ahogy ön is mondta, nyilván a Győri Egyetem, és tudjuk, hogy a Győri Egyetemhez kapcsolódik a Zalazon, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya is, hát ahol folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Uh-huh. Tehát nyilván például a Győri Egyetem járműipar önvezető autózásban különösen erős. Mondanom sem kell, hogy már említettem is, a Semmelweis Egyetem különösen erős az élettudományok területén, de például a tavalyi évben a Debreceni Egyetem tette meg a legtöbb szabadalmi bejelentést 30 szabadalommal, ott is kifejezetten erős az élettudományi területeknek a szerepe.
Oké, nagyon elfogyott az időnk, csak egy gondolat erejéig, mert most volt hétfőn egy egyeztetés a Szellemi Tulajdon Világszervezetének vezetőjével, Deren Tengel, hogy ott mi hangzott el, vagy miről szólt a diskurzus így röviden?
Nagyon röviden három pontban állapodtunk meg a következő időszakban, amikben fogunk együttműködni. Egyrészt abban, hogy segítenek bennünket abban, hogy a KKV-k, a kis- és középvállalkozások szellemi tulajdonvédelmi tudatosságát erősítsük. Ez minden országban kihívás, nem csak Magyarországon. A másik együttműködési területünk a szellemi tulajdon értékeléséhez kapcsolódó tudás és know-how Magyarországra hozása. Miért fontos ez? Mert hogyha a könyveibe megjelennek majd a kis- és középvállalkozásoknak, a szabadalmaknak, védjegyeknek az értéke, azzal javul a hitelképességük, ezzel külön kell foglalkoznunk. A harmadik terület pedig, hogy kelet-ázsiai régió országaiba hogyan tudjuk a startupjainkat kisegíteni. Ez abból következik, hogy Deren Tang szingapúri származású, és abban is együttműködünk, hogy Szingapúr, illetve kelet-ázsiai országai hogyan tudnak megnyílni a magyar startupok előtt.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszont hallásra. Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Itt van Czoller Andi, megérkezett.
Igen, és mindjárt beszélni is.
Valami nagyon fontos breaking történt az elmúlt órában?
Breaking az nincs.
Nincs.
Folyamatosan ömlenek az információk.
Hát akkor ebből egy
jó... Fölcsigáztál minket.
Ja, igen, ja, igen. Abszolút. Most hát tényleg, innentől hallgatjuk a híreket. Hát ha
eddig sose tettél,
ne haragudj akkor. Simán.